Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Jó napot kívánok! A mai adásban az alkotás és az erőszak témájáról, valamint az empatikusnak álcázott, de valójában megfigyelő és ellenőrző értelmiségi tekintetről fogunk beszélgetni. Nemes Z. Márió költővel, Tehet Péterrel pedig arról, hogy miért ennyire értelmiségközpontú a magyar politizálás, és ez hova vezet. Hallani fogjuk Kertész Imre Kaddisa meg nem született gyermekért című eszéregényének egy részletét, Edgár Keret novelláját és Bródi János egyik dalát is, Koncz Zsuzsa előadásában. De most hallgassuk meg először a téma felvezetéseként Hannah Arendt az Emberi Állapot című politikai-filozófiai főművének, a Világ állandósága és a műalkotás című fejezetét, amelyben a művészetek világban betöltött helyéről és jelentőségéről ír. Szaploncai Mária színművész olvassa föl.
A világnak az emberi műviség kölcsönöz olyan stabilitást, amely nélkül az emberek nem tehetnének szert megbízható otthonra a földön. Ezek között számos olyan tárgy található, mely minden nemű hasznosságot nélkülöz. Mi több, egyediségüknél fogva fölcserélhetetlenek. Ezen felül a műalkotáshoz a legkevésbé sem a használat útján lehet a legalkalmasabban hozzáférni. Ellenkezőleg, ahhoz, hogy elnyerhesse megfelelő helyét a világban, gondosan ki kell vonni még a közönséges használati tárgyak környezetéből is. Tartóságát jóformán a természetes folyamatok fölemésztő hatása sem kezdi ki, mivel nincs kitéve annak, hogy az élő teremtmények elhasználják. A világi stabilitást, mintha a művészet állandósága tenné igazán láthatóvá. A műalkotás közvetlen forrása a gondolkodás emberi képessége. Az érzés kifejezhetetlenségét, reménytelen némaságát a ráépülő gondolat alakítja át. A tárgyiasítás több egyszerű átalakításnál. Átváltozásról van szó, valóságos alakváltoztatásról. Mintha ennek során a természet menete, amely minden tüzet hamuvá perzsel, visszafordulna, és még a por is lángolássá válhatna. A műalkotás gondolati dolog. Ez azonban nem gátolja meg abban, hogy dolog legyen. A gondolkodás folyamata önmagában persze nem hoz létre kézzelfogható dolgokat, könyveket, festményeket, szobrokat vagy zeneműveket, hiszen a házakat vagy a bútorokat sem a használat hozza létre. Bár a tárgyiasítást, valaminek a leírását, a kép megfestését, egy alak kifaragását vagy egy dallam megalkotását nem lehet elválasztani az őt megelőző gondolattól. A gondolatból mégis ugyanazzal a mesterségbeli tudással lehet csak valóságosan is megalkotni magát a dolgot, mint ami az emberi műviség többi tartós dolgát is előállítja. Ennek a tárgyiasításnak, amely nélkül egyetlen gondolat sem ölthetne testet, és nem válhatna kézzel foghatóvá, minden esetben ára van. Ez az ár pedig maga az élet. Az élő szellemet csak a halott betű élheti túl, s halottaiból csak akkor élethet újra, ha kapcsolatba lép az élettel, amely föl akarja támasztani. Jól lehet, ez a föltámadás is osztozik a többi élő dologgal abban, hogy ismételt halálnak van kitéve. A gondolkodás nem ugyanaz, mint a megismerés. A gondolat, a műalkotás forrása átalakulás vagy átváltozás nélkül ott van minden nagy filozófiában. A megismerésnek viszont, amely a tudás fölhalmozásának és eltárolásának a folyamata, a tudomány az elsődleges terepe. A megismerés mindig egy adott célt kíván elérni. Akár gyakorlati megfontolásból, akár puszta kíváncsiságból teszi ezt. És a megismerés folyamata a cél elérésével véget ér. A gondolkodásnak ezzel szemben nincsen külső célja, és nincsen végpontja sem, sőt, még eredménnyel se jár. Nem csupán a homo faber, a fabrikáló ember haszonelvű filozófiája, de a cselekvés embere és a tudományos eredmények hívei sem győzték elégszer hangsúlyozni a gondolkodás haszontalanságát. És ez igaz is, a gondolkodás nem hajt hasznot, és a belőle keletkező műalkotás sem. Sőt, a gondolkodás még ezt a hasznavehetetlen terméket, az elkészült művet sem mondhatja magáinak. Mert hát a nagy filozófiai rendszerek sem egyszerűen a gondolkodás termékei. A művésznek vagy a gondolatait lejegyző filozófusnak pont magát a gondolkodás folyamatát kell megszakítania ahhoz, hogy a művét tárgyá alakítsa és testet ölthessen. Maga a gondolkodás tevékenysége ugyanúgy szüntelenül ismétlődik, mint az élet. Az a kérdés pedig, hogy a gondolkodásnak van-e bármi értelme, ugyanolyan megválaszolhatatlan talán, mint az élet értelmére vonatkozó fölvetés. Folyamata olyan szorosan hatja át az egész emberi létezést, hogy a kezdete és a vége egybeesik az ember életének kezdetével és végével. A megismerés viszont nem csupán az intellektuális vagy művészi folyamatok egyik eleme, hanem minden dolgozással kapcsolatos eljárásnak részét képezi. Eleje és vége van akár csak egy tárgy megalkotásának. Ellenőrizni lehet a hasznosságát, és ha nem jár eredménnyel, akkor kudarcnak számít. Ahogy az asztalos munkája is kudarcos, ha féllábú asztalt fabrikál. A gondolkodást és a megismerést is el kell választanunk a logikai érveléstől, amely többek között az axiomatikus vagy a magától értetődő állításokból kiinduló dedukciókban, az egyedi jelenségek általános szabályrendszerbe foglalásának műveletében, vagy az egymást követő következtetések láncolatának módszeres levezetésében nyilvánul meg. Ennek az emberi képességnek az esetében egyfajta agyi teljesítménnyel állunk szemben, amely több tekintetben is az emberi állat természettel folytatott anyagcseréjében kifejtett munkaerejére emlékeztet. A logika törvényeit ugyanúgy föl lehet fedezni, mint a természeti törvényeket, hiszen alapvetően az emberi agy szerkezetében gyökereznek, és az átlagos egészséges egyén esetében ugyanolyan hajtóerőt jelentenek, mint a sürgető szükségletek, amelyek a többi testi funkciót vezérlik. Ha igaz volna, hogy az ember a szó újkori értelmében animal racionale, vagyis abban különbözik a többi állatfajtól, hogy magasabb rendű agyi teljesítményre képes, akkor az utóbbi időben föltalált műszaki cikkek látványosan annyival intelligensebbek az emberi lényeknél, hogy valóban rászolgálnak a homunculus elnevezésre. Ami azt illeti, ezek a többi géphez hasonlóan pusztán helyettesítik és mesterségesen tökéletesítik az emberi munkaerőt. A hatalmas számítógépek csupán azt igazolják, hogy az újkor tévedett. Amikor Hobbes-szal együtt azt vallotta, hogy az ember legmagasabb rendű és legemberibb képessége, a következményekkel való számvetés észszerű képessége. Az egyszerű használati tárgyat nem azért készítik, hogy szép legyen, és nem is kell ez legyen a cél. Mégis minden, aminek látható alakja van, menthetetlenül vagy szép, vagy csúnya, vagy a kettő között helyezkedik el valahol. Minden, ami van, óhatatlanul megjelenik. Ebből fakadóan igazából egyetlen olyan dolog sem létezik, amelyik ilyen vagy olyan módon nem mutatna túl az eredeti rendeltetésszerű használatán. Egy dolog kiválóságát sohasem pusztán a hasznosság mércéje alapján ítéljük meg. A csúnya asztal is betölti a rendeltetését, nem csak a szép. Mégis a létrejötte előtt és később, a tönkremenése után is ott a kérdés, hogy megfelelte annak, ahogy ki kell néznie, vagy sem. Platón ezt úgy mondaná, hogy megfelele az ideának, a mentális, pontosabban a lelki szemünk előtt lebegő képnek. Az ember alkotta dolgok világa, az emberi műviség, amelyet a Homo Faber fölépített, a halandó emberek otthonává válik. Stabilitása kiállja és túléli életük és cselekvésük örökösen változó mozgását, és több lesz, mint puszta fogyasztási cikk vagy használati tárgy. A nem biológiai értelemben vett élet, a minden egyes ember születésétől haláláig tartó életidő a cselekvésben és a beszédben fejeződik ki, amelyek az élethez hasonlóan a lényegüket tekintve múlandóak. A nagy tettek véghez vitele és a nagy szavak kimondása nem hagy maga után nyomot, terméket, amely tartósabb lehetne a cselekvés és a kimondott szó adott pillanatánál. A cselekvő és a beszélő ember is a Homo Faber legmagasabb rendű képességét, vagyis a művész, a költők és az írók, a történetírók vagy az emlékművek alkotóinak segítségét igényli. Nélkülük ugyanis a lejátszott és elbeszélt történet a cselekvő ember tevékenységének egyetlen úgynevezett terméke egyáltalán nem maradna fönn. Ahhoz, hogy a világ azzá váljon, amit valójában mindig is jelentett, az emberek otthonává földi életük idejére, az emberi műviségnek olyan helyet kell alkotnia, amely alkalmas a cselekvésre és a beszédre. arra a két tevékenységre, amely tökéletesen haszontalan az élet szükségletek szempontjából. Nem kell eldöntenünk, hogy az Isten vagy az ember legyen-e minden dolgok mértéke. Egy azonban biztos. Sem a munka és a biológiai élet sürgető szükségletei, sem a gyártás és használat eszközelvűsége nem lehet a dolgok mércéje.
Szaploncai Mária olvasta föl Hannah Arendt politikai filozófiai esszékötetének egyik fejezetét. A telefonnál pedig most Nemezzé Márió költőt esztétát köszöntöm. Arendt pont egy olyan jelenség a magyar értelmiség számára, akinek a nevét szeretik a műveltebbek emlegetni, de a műveit és a gondolatait általában egyáltalán nem ismerik, sőt, ami még rosszabb, sok esetben az ellenkezőjét tulajdonítják neki, mint amiket mondott. Ez azért sem meglepő igazából, mert Arendt általában tényleg más következtetésekre jut, mint az ő szavával úgymond újkori előítéleteink sugalnák. Ami a mai témánkat illeti, ő azt fogalmazza meg, hogy az alkotás és eleve minden tárgykészítés, tehát az emberi világ dolgainak a megalkotása is erőszakkal jár. Ha belegondolunk, a papírhoz ki kell vágni a fát, és így tovább. Arisztotelész azért is tartotta a legtöbbre a performatív művészeteket, mert azok állnak a legközelebb a tiszta cselekvéshez. De ahogy Thomas Mann fogalmaz a Tony Krögerben, egy egészséges ember egyáltalán nem ír, nem színészkedik és nem komponál. Tehát valójában a performatív művészet is halott anyaggal dolgozik, csak azt átmenetileg életre kelti. Arendt azt is mondja, hogy a modern világban már a cselekvést is minduntalan a dolgozás és az alkotás fogalmaiban próbálják értelmezni, vagyis csak úgy tudnak rátekinteni, mint aminek célja kell, hogy legyen, és eredménnyel kell járjon, amihez fel kell használni a megfelelő eszközöket. Holott valójában sem az élet folyamata, sem a gondolkodás, sem a cselekvés nem ilyen, hanem mindez a tudományos megismerés kultuszából fakad, ami az újkori gondolkodásban dominánssá vált. Miközben ez a megismerés megint csak sokszor erőszakot követel a természeten. Igaz, a jó cél érdekében. Eleve a természet szempontjából az emberi világ erőszaktétellel ér föl. Míg az emberi állapot felől nézve a természet önmagában az emberi életre alkalmatlan, sőt arra nézve fenyegető káosz. Így már talán érthetőbb az is, hogy miért minden dolgok apja a háború. Az a kérdés, hogyha a tárgyak és műalkotások előállításához ennyire elengedhetetlen az erőszak, akkor mennyire lehet igaz az a feltételezés, hogy a művészet kontextusa valamennyire implikálja is az erőszakot. Tehát amikor művészek részéről szembesülünk erőszakkal, az esetleg nem csak véletlen kisiklás, hanem annak a rendes velejárója? Korábban itt a Tükörfordítás műsorában is sugároztam a korán elhunyt erdélyi Darkó István Macska rádiójának részletét, amelyben az író annyira belegebed az írásba, hogy felfrissülésként kimegy a tyúkokhoz, és halálra rémiszti őket. Majd ettől annyira feltöltődik, hogy újra folytatni tudja az írást. Hiszen az egész alkotás eleve önmagunknak a világtól való elszigetelésével kezdődik.
Igen, ezek rendkívül izgalmas gondolatok, és ezeknek a gondolatoknak története van. Behálózzák a nyugati kultúrtörténetnek számos területét. Az a gondolat, hogy az emberi kultúra és a természet viszonya valamilyen értelemben egy erőszakos viszonyrendszer, ez a modernség önkritikájának egy fontos eleme, ami például korunkban is eléggé alapvető diskurzusként jelenik meg, akár az ökokrízis problémája, az ökológiai válságnak a diskurzusa is arra utal, hogy az emberi civilizáció, mint olyan, a bioszférára tekintettel egy exploitáció, egy kihasználás, egy erőszakos erőforrás kitermelés és destrukcióval összekötött tevékenység. Ehhez a kortárs kulturális közösségben egy nagyon erős bűntudat is társul, hogy hogyan lehet mondjuk az emberi létet mentesíteni ettől az inherens erőszaktól, ez most a kortárs politikai, ökológiai és egyéb diskurzusoknak egy központi kérdése vagy dilemmája.
Hát meg talán mentesíteni nehéz lenne, mert ugye akkor a természetbe kéne visszavonulni, ami érthető okokból fenyegető lenne, viszont a megfelelő arányok talán ami a civilizáció kezdetén volt, tehát nyilván muszáj házat építeni, és ahhoz a természetet pusztítani kell, csak a megfelelő mértékben, nem?
És a természet sem erőszakmentes, ahogy valójában az élőlények egymás kárára is léteznek, ugyanakkor az nyilván egy olyan rendszert alkot, amihez bizonyos gondolkodásban ugye valamiféle harmóniát, kiegyenlítődést is társítunk, és ennek a mondjuk erőszakökonómiának a megsértése az, ami kitünteti az emberi erőszakot.
Csak az állatokra igaz, hogy az otthonuk a természetben van, de az embernek az otthona a világban van, és nem a természetben. Tehát ha nem épít magának házat, meg ha csak egy házat épít, és nem egy falut, és a falu is még elég kockázatos, tehát mondjuk a városfal az már egész biztonságos, ahhoz, hogy az emberi életre jellemző specifikumok, tehát az, hogy meg tudja élni az állandóságot, nem kell állandó fenyegetettségbe élni, amiben az állatok élnek, csak hát nekik ez a kondíciójuk. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy kiküszöbölhető ez a konfliktus igazából.
Most van egy ilyen moralizáló diskurzus is ezzel összefüggésben, ami radikálisan pacifikálni akarná az emberi létet, de hát ez nem biztos, hogy az emberi létünk feladása nélkül ez lehetséges.
Ezt az is nehezíti tulajdonképpen a mai vívmányaink visszafogását, szintén ahogy Arendt egyik fejezetének címe ugyanebből a könyvből, az élet lett a legfőbb jó. Azért nem tudunk lemondani a vívmányokról, mert bár belátjuk, hogy sok előnye lenne, de hát az mondjuk azzal is járna, hogy kisebb biztonsággal tudnánk megóvni az egészségünket és meghosszabbítani az életünket, és ezt ma már nem tudjuk elképzelni, hogy ne az lenne a legfontosabb. Achilleus számára a hőstet volt a legfontosabb, és ma meg még egy hős is azt gondolja, hogy hát azért még élnék 40 évet és elmennék nyaralni, meg ilyenek.
És nyilvánvalóan ez az erőszakipar, fogalmazzunk most így, amivé ez az archaikus erőszak, ez már egy totális eltárgyasítás módján kezeli a természeti létezőt. És ezzel van egy komoly civilizációs probléma. Alkotóként, ha most így gondolkodok erről költőként, nekem erről vannak mély tapasztalataim, hogy az írás maga, vagy az alkotás folyamata mindig valamiféle, akár öndestruktív típusú erőszakkal van feltöltve. Egyáltalán az élménynek a megformálása az anyagnak, akár még olyan virtuálisnak tekintett médium esetében is, mint a nyelv, van ebben egy bizonyos típusú formáló erőszak. A mitológia is beszél erről nekünk. Mászőász egy szatír, egy szilén volt, aki zenei versengésre hívta Apollont. Aki nyer, az azt tehet a másikkal, amit csak akar. Apollón nyer, Mászőász veszi, ezért Apollón elevenen megnyúzza. És a kiakasztott bőr megmozdul örömében, valahányszor csak fogol a zenét hall. Nagyon érdekes az a olvasata ennek a sztorinak, hogy ugye ez az apollóni erőszak a harmónia alatt vagy mögött egy horror történet, egy kivégzés rejlik, eltünteti az apollóni szépség a Mászőászban megtestesülő félállati formátlanság.
Hát ha úgy vesszük, akkor ez a modern humanizmusnak is egy allegóriája, ahol szintén ez a fentkölt harmónia az ambivalenciákat ki akarja pusztítani, és sokszor hát olyankor az életeket pusztítja ki valaminek a jegyébe.
Igen, én ebbe bele tudom olvasni ezt a típusú diktatórikus szépségfogalmat, steril esztétikát, ami elrejt mindent, ami tisztátalan, ugye a forma által tünteti vagy rejti el, de ez mintha mindig egybe kapcsolódna valamiféle kizárással, erőszakkal, marginalizációval, a tisztátalannak a erőszakos roncsolásával és eltüntetésével.
Ezzel hamarosan foglalkozni fogunk majd a Konz Zsuzsa szám után, illetve kapcsán is, de Tukidides beszámolója szerint Periklész például abban látta az aténi politikai közösség dicsőségét, hogy idézem, jó és gonosz tetteink örök emlékjeleivel népesítettünk be minden vidéket, mármint amiket ők ismertek. Ma is látjuk ezt bizonyos politikusoknál, hogy az emlékezetesség fontosabb nekik, mint az, hogy az emberek életét jobbá, könnyebbé vagy boldogabbá tegyék. Eredetileg a politika természetéhez ez az utóbbi nem is tartozott hozzá, és Arendt még a 20. században is azt mondta, hogy külön kellene választani a gondoskodó szociális államot és a politikai cselekvés területét, hogy ezek inkább egymástól függetlenül működjenek, és ne arról szóljon a politizálás, hogy mit kell tenni gazdasági téren. ellen, hanem arról, hogy az emberek megmutatják önmagukat, és ezzel teljesedik ki az emberi létük. Ez egy egészen más szemlélet, mint ami a boldogságot és a megelégedést tekinti beteljesülésnek. Arendt vagy Kertész Imre, meg eleve a 20. századiak, például Kafka vagy Thomas Mann, ez utóbbit inkább önkorlátozásnak tekintik. De ma már ott tartunk, hogyha én azt mondom, hogy értem Periklész szempontját, vagy mondjuk Trump logikáját, vagy étoszát, akkor az már úgy értelmeződik, mintha egyet is értenék velük, és helyeselném is azt. Tehát, mintha a megértés és a helyeslés fogalma is teljesen összekeveredne ebben a kortárs világban. És ha már oda jutunk, hogy csak azt szabad megértenünk, amit helyeslünk is, mert különben a rosszak közé tartozunk, akkor lassan tényleg az elhűlés lesz az értelmiségi alapállás. Hiszen a valóság mindig sokszínűbb, és ezért sokkal több megértésre váró jelenség van benne, mint amivel valaki azonosulni tud. Tehát, ha innen nézzük, akkor a magyar értelmiségnek az a gyakran előforduló pozíciója, hogy csak egyérthető álláspont van, a többi pedig zavaros vagy gonosz, az antiglobalista bezárkózásnak egy helyi változata, hiszen ez ugyanabban a konzervatív reakciós örökségben gyökerezik, miszerint a világon jelenlévő különböző életformák és kultúrák közül is nagyjából csak a sajátunkat szabad elfogadni. Szerinted ebbe az irányba megyünk?
Az új korban megkezdődik az a típusú működés, hogy ugye a természethez való viszonynak ez az ilyen eltárgyasító, exploitatív jellege összekapcsolódik a tudományos megismerésnek, a világ megismerésének a projektjével, egyáltalán a természettudománynak a fejlődésével. A megismerést az európai kultúrában hajlamosak vagyunk olyan metaforákkal leírni, amikhez társul egy bizonyos ilyen erőszakos mozzanat. Az igazság ott sokszor úgy írjuk le, hogy a mesztelen igazság. Feltételezni azt, hogy az igazság rejtett, valami lepel mögött elhelyezkedő titok.
Tulajdonképpen a Galilei és Kopernikusz felfedezése után lett ez a rendkívül erős trend, amikor ugye az derült ki, hogy amit látunk, hogy lemegy, meg följön a nap, az valójában fordítva van, és akkor veszítették el az emberek azt a tudatukat, hogy bízhatnak az érzékükben. Ez az egész újkorra hatással volt.
Így van, és az érzékelési evidenciáknak a meghaladása vagy a felszámolása a tudás érdekében, ez egy elég alapvető mozzanat ennek az egésznek. Az igazságnak ez a leleplezése, ebben már eleve van egy behatolás, erőszak jelleg. Ennek van egy genderizált oldala is, a mesztelen igazság allegórikusan ugye nő alakként ábrázolják, a lepel lelántása és így az igazságnak a birtokba vétele amúgy összekapcsolódik a szexuális erőszak, a behatolás metaforáival vagy motivumaival. Metaforikus szinten ott rejlik a megismerésben, vagy ehhez hozzá asszociálódik ez a behatoló erőszaktevő mozzanat.
Hát meg ugye Foucault pont azt mondja az igazságról, hogy a középkori királyi hatalom megerősödése után kialakult fogalmat értjük ma igazából erre, ami azt jelenti, hogy kinek van joga eldönteni, hogy mi az igazság. Nem valóságokat feltételez, ami ugye azt is feltételez, hogy mindenkinek van egy nézőpontja, és azok adják ki a közös valóságot, hanem tényeket feltételez, amik bizonyíthatók, de ugye aki eldönti, hogy mi az igaz, az soha nem is volt ott, tehát valójában nem is látta. Ez is ezzel függ össze, hogy rejtett, illetve azzal, hogy aki a tényekre és igazságra teszi a hangsúlyt akkor, amikor politikai álláspontot alkot, az alapvetően azt feltételezi, hogy nincs szükségünk a saját tapasztalatunkra és a saját átélésünkre és megélésünkre ahhoz, hogy meg tudjuk érteni azt, amit látunk, hanem az kimutatott és statisztikailag alátámasztott, stb. Eredményekből fogjuk tudni eldönteni. Tehát én itt tulajdonképpen arra gondolok, amikor megértjük valakinek a szempontját, ez pont az ellenkezője ennek a megismerés kultusznak, ami a távol levő dolgok műszerekkel való bizonyításáról szól, és pont, hogy az egyéni tapasztalatot, és amit a saját szemünkkel tapasztalunk, azt megkérdőjelezi, lényegtelennek tekinti.
ugye ez egy állandó neuralgikus pontja, árnyoldala volt a tudománytörténetnek, filozófia történetnek, aminek mentén bizonyos alternatív valóságtapasztalatok marginalizálódtak ebben a történetben. Erről például a feminista tudománytörténészek, kultúrteoretikusok ezt folyamatosan beszélnek, hogy mondjuk a női tapasztalatnak bizonyos elemei hogyan szerveződnek ki ebből a megismerés kultuszból, ebből a természettudományosan uralt, meg legitimált, sok esetben autokratikus rendszerből.
Igen, hát tulajdonképpen nem létezővé válnak ebben a kontextusban.
Így van, de azt látjuk ám kortárs szinten a digitális kultúrával összefüggésben is ebben a post-postmodern állapotban, amiben most vagyunk, azért ez az egész megismerés kultusz, mint tudás rezsim megrendült, mert társadalmilag egy tudásválság jelent meg, a legkülönbözőbb közösségek, társadalmi csoportok rendkívül szkeptikusak bármiféle konszenzuális tudással kapcsolatban. A tudomány pozíciójának a megrendüléséről is beszélhetünk, és ugye ezek a jelenségek vezetnek ehhez a posztigazság állapothoz.
Hát igen, mert ebbe az a problémás, hogy maga a tudomány az abszolút megérdemelni, hogy kikerüljön a hétköznapi diskurzusból, ugyanis az emberi hétköznapi tapasztalattól idegen. Van haszna ezeknek a felismerés, alapvetően ennek köszönhetjük a jobb életünket, de mint gondolkodási szemlélet valószínűleg kontraproduktív. Most a probléma az az, illetve a kérdés, hogy nem abba az irányba változik ez, hogy az egyéni tapasztalat és az, amit valóban látunk, és az, amit valóban fölfogunk a másikból, az erősödik meg, hanem még inkább abba az irányba megyünk, amit a tudomány elindított, csak még a tudomány úgynevezett ellenőrző mechanizmusai sem játszanak szerepet abban, hogy ki mit gondol.
Az ingának a kilengéséről is beszélhetünk most ebben a viszonyrendszerben, tehát a valamiféle autokratikusan biztosított közös tudás versus szubjektív élmény tapasztalat viszonyában egy ilyen szingularizálódás jellemzi a kortárs társadalmakat. Nagyon egyedi élményvilágok ütköznek egymással. Ezt lehet látni a társadalmi vélekedések szintjén. Nagyon nagy szerepe van most bizonyos ilyen pseudo-pszichológiai vagy akár spirituális diskurzusoknak, és ezek felerősítik azt a szingularizálódást, hogy nem kell nekem alkalmazkodnom semmiféle igazsághoz, és ezekbe az első világokba a saját érzésembe menekülök vissza, és ezt kezdem el valamiféle igazságnak tartani.
Ez meg Descartes eredetű, az a probléma talán vele, hogy nem a külső tapasztalatot, a külső egyéni saját tapasztalatot értékeli fel, hanem valamiféle spekulációt. De most hallgassunk meg egy dalt, ami szintén valamennyire kapcsolódik ehhez a spekulatív lélektanhoz. A szövegét Bródi János írta, és Koncz Zsuzsa énekli. Utána folytatjuk még a beszélgetést Nemezzé Márió költővel és esztétával. A Könnyű kiskabátban című dal következik.
Úgy tett a lány, mint aki épp csak arra jár, de látszott rajta, ahogy az órát figyelte, hogy valaki izgatottan vár. Éreztem, arra gondol, hát ha nem jön el, tétován elindult a Margit híd felé. Újságosnál megállt és vett egy divatlapot, s visszament az eszpresszó elé. Én azt gondoltam, hogy az életünk nem más, mint állandó nyugtalan ők várakozás. S mikor az ember többé senkit se vár, az mindennek a vége már. Múltak a percek, és a lány hiába várt, látszott az arcán a végtelen szomorúság. Az együttérző felhők elsírták maguk, esőben indultam tovább. Én azt gondoltam, hogy az életünk nem más, mint állandó, nyugtalan, örök várakozás. S mikor az ember többé senkit se vár, az mindennek a vége már.
Koncz Zsuzsa dala után Nemezzé Márióval folytatjuk a beszélgetést a tükörfordítás mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Pályi Márk. Bródi János írta az előbb hallott dalszövegét, amelynek a koncepciója eléggé szervesen ágyazódik a szerző egész életművébe is. Vagyis amit most hallottunk, az a motivum sokszor előkerül Bródinál. Ahogy az is, hogy a férfi beszélő gondolatait egy női énekes közvetíti, és ezzel mint egy el is fedi, vagy homályba borítja a szöveg számos rétegét. De kezdjük azzal, hogy amikor a dal beszélője meglát egy idegen lányt, azonnal arra gondol, hogy ez az illető nem akarja, hogy észrevegyék rajta, hogy ő várakozik valakire. És nem az jut a költő eszébe, ami valószínűleg a realitás egy ilyen helyzetben, hogy a feszültsége miatt, amit azért érezve nem tudja eljön-e, akit vár, össze-vissza viselkedik, ide-oda járkál, hogy ezt kezelje valahogy. A másik, hogy Bródi érzelmi következtetést von le ebből az esetből, vagyis szánakozik a lányon. Akihez képest nyilvánvalóan az eset szemlélője a saját érzelmi életét teljesebbnek tudja megélni. Már csak azért is, mert ő nem az, akivel ez megtörténik, hanem aki szemléli. És bele se gondol, hogy a dal keletkezésének idejében, vagyis a telefon előtti korszakban még elég természetes volt, ha valaki egy megbeszélt találkozás helyszínén nem tudta, hogy meddig várakozzon, ha a másik nem érkezik meg időre, ugyanis ha valakinek nem jutott eléggé korán eszébe, hogy lemondja a találkozást, vagy áttegye az időpontot, mert mondjuk valami miatt nem tudott időben elindulni, akkor a felek egyáltalán nem tudtak kapcsolatba lépni egymással. Most azt hagyjuk is, hogy az egész a Margit hídnál történik, vagyis Budapest legjómódúbb részén, akármelyik oldalán is állunk a hídnak, tehát itt valóban egy gazdasági és érzelmi megelégedésben élő elbeszélőt látunk, aki az értelmiségi felelősségét abban látja, hogy idegenek, és persze főleg nők iránt empátiával viszonyuljon. Ami valójában inkább az ő megfigyelésüket, és adott esetben az irányításukat jelenti. Gondoljunk bele, hogy ezek a dalok egy olyan erkölcsi szemléletet erősítettek, ami a vesztesek és szánandók közé sorolja azokat, akiknek éppen nem jött ki gördülékenyen a lépés. És valószínűleg a valóságban is sok ember szenvedte el ezt a lesajnáló, gondoskodó tekintetet abban az időszakban, így már az sem annyira érthetetlen, hogy miért került a magát felelősnek tartó értelmiség annyira kedvezőtlen pozícióba mások szemében. Hiszen mégis problémás, ha ilyen felsőbséges pozícióból ítélünk meg valakit, csak azért, mert nem ismerjük a motivációit. Ha belegondolunk, a Földvár felé félúton című dalban, Bródi másik dalában is azért mérgelődik a lányon, mert az nem száll be a kocsiába, amikor őt el akarja vinni, és azon gondolkozik, hogy talán süket-e a lány, miközben eszébe se jut feltenni a kérdést, hogy nyilván megvan a maga oka, hogy miért nem ül be mellé, hanem ugyanúgy várakozik inkább tovább az út szélén. Abban a dalban egyébként megtudjuk legalább, hogy miért volt ott az énekes, de itt még az sem derül ki, hogy ő maga miért áll ott, miközben hosszan megfigyeli a másikat. Tehát mi ez az értelmiségi tekintet, ami valós megismerés helyett inkább egy felsőbséges humanista pozícióból kényelmesen megítéli az ellentmondásosabb helyzetben lévő embereket?
Nagyon izgalmasnak találom ezt a példát, meg ezt a gondolatmenetet is, amit kihoztál belőle, tehát, hogy ugye az értelmiségi tekintet, mondjuk valamiféle képviseletiség, vagy emancipáció ideológiájából fakadóan, valójában ugye empátiát mímel, mint mimikrit, ugyanakkor ez az empátia valójában egy manipulatív erőszaknak az eszköze. Ez az alakzat abszolút jelen van a kortárs társadalmi szinten is, a különböző értelmiségi rétegek. Most a politikai hovatartozástól függetlenül szerintem ez egy egészen alapvető értelmiségi magatartás most is. Ugyanakkor meg azért ez nem csak az értelmiségnél van, hanem mondjuk jelenleg egy ilyen tágabb társadalmi gyakorlattá válik, ami összefügg ezzel a spekulatív lélektannal, amiről beszélgettünk korábban. említettem ezt a pszeudopszichológiai diskurzust, ami egy ilyen kortárs életfilozófiaként működik, és hát ebben egy alapvető fogalom az empátia.
Korábbi vendégem, Farkas Henrik filozófus mondta úgy egy adásban, hogy korunk népbetegsége a gyógyító nyelv.
Nagyon szép ez is, és így van. A gyógyszer ugye mindig méreg is egyszerre, ez is egy filozófiai toposz. Tényleg, mintha egy állandó gyógyítási furorban, egy gyógyítási gőgben szenvednénk, értve ez alatt az öngyógyítás és a másik gyógyítását is. Én ugyanakkor ezt egy háborús helyzetnek látom. Tehát, hogy a gyógyítási hübrisz valójában ez az elzárkózott atomisztikus ének közötti háborús helyzethez vezet. És ez befolyásolja a magánéletet, befolyásolja a társadalmi életet, pszichológiai polgárháború, ahol a saját énünkkel is egy ilyen hideg polgárháborúban élünk, és a többiekkel is nem fogadunk már el konszenzuális valóságokat, hanem folyamatosan küzdünk a másiknak a valóságával. Nevezzük ezt empátiának vagy gyógyításnak, de ez valójában a másik valóságának a leuralásáról vagy elutasításáról is szól.
Meg megalkotni a másik valóságát, tehát kívülről mondani meg, hogy mi történik vele, és nem meghallgatni a saját élmény interpretációját.
Rendkívül megroppant az a bizalom, ami az interszubjektív szinthez kapcsolódik ahhoz, hogy mi nekünk van közös igazságunk, vagy lehet egyáltalán.
Tehát amíg nem vagyunk szabad cselekvők, addig nem is tudunk valódi tapasztalatokat szerezni. Tehát ha csak megfelelni akarunk az elvárásoknak és a rendszereknek, akkor mindig a belső zónánk lesz az, ami felerősödik.
Igen, ez összefügg a szociálpszichológiai szinttel. Az illiberális rendszerünk, a posztigazságnak ez az állapota felerősíti ezeket a küzdelmeket.
Hát meg valószínűleg az úgynevezett liberalizmus és posztigazság az meg már annak a 70-es évektől elkezdődő értelmiségi hagyománynak és identitás központúságnak a következménye, ami hát most jelenleg az ellenfelének tűnik, de valójában a szülő atya. Hát az értelmiség a morális kizárólagosságra törekvő mércéivel kialakított egy olyan kontextust, amiben vagy elfogadja valaki ennek az értelmiségnek a felsőbbségét, vagy a posztigazságnak a kontextusába kerül.
Biztos, hogy van felelőssége ennek, de én azt látom, hogy az értelmiség most már ennek a rendszernek nem egy manipulátora, hanem ugyanúgy áldozata.
Ma már áldozata, korábban manipulátora, és azért itt az is múlik, hogy milyen generációk és milyen rétegei az értelmiségnek kapnak éppen szót, és egyre inkább megyünk abba az irányba, mint ahogy ebből a műsorból is látszik, amelyik nem azt a korábbi működést legitimálja, amelyiknek része volt ezeknek a problémáknak a kialakulásában.
Hát igen, említetted a manipulatív, de egyben ilyen humanista, emancipatórikus értelmiségét. Most már ennek megvannak a kortárs populista formái, ugye a populista vezértől kezdve a coachig, vagy az influencerig. Kb. Ezek ugyanazok a szerepek. Ez a spekulatív lélektan, amiről beszéltünk, ez úgy tűnik egy globális pszichopolitikai eszközé változott, ami a mindennapjainkat, akár a belsőnket, az énhez való viszonyunkat, illetve a politikához és a társadalomhoz való viszonyunkat is nagyban meghatározza itt a, hát az identitáspolitikának a korában.
Nemes Z. Mário költőnek és esztétának köszönöm szépen, hogy beszélhettünk ezekről. Most hallgassuk meg Kertész Imre Kardisa meg nem született gyermekért című eszéregényének részletét Valc Péter előadásában.
Egészen természetes immár, hogy ösztöneink ellen működnek. Hogy úgy szólván ellenösztöneink működnek ösztöneink helyett, sőt, gyanánt. Uramisten! Itt töltöttem az időmet átmenetileg, e magyarországi középhegység ölén, egy házban nevezzük üdülőnek, habár munkahelynek is megjárja. Én ugyanis mindig dolgozom, és erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert ha nem dolgoznék, léteznék, és ha léteznék, az nem tudom, mire kényszerítene. Míg dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja, lennék-e. Így hát ezt komolyan veszem, és komolyan is kell vennem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn a fennállásom és a munkám között. Ez teljesen nyilvánvaló.
Valc Péter mondta el Kertész Imre Kardisa meg nem született gyermekért című eszéregényének részletét. A telefonnál pedig ezúttal Tehet Péter politikatörténeti kutatót köszöntöm. Kertész szövegében azt hallottuk, hogy a dolgozás és a létezés két teljesen különböző dolog. amivel az adás elején hallott árendszövegben is találkozhattunk már. És nem csak Kertész Imrére, hanem ha belegondolunk, az egész szellemi arisztokráciára jellemző, hogy nem tud elmenni szabadságra, voltak éppen mindig dolgozik. Csak Kertész az egyetlen, akiben van egy olyan brutális önreflexió, amelynek segítségével ezeket feltárja, és másokkal ellentétben nem marginalizálja az ilyen tényeket, hanem középpontba állítja. Ha innen indulunk ki, akkor elég egyértelművé válik, hogy egy ország egészséges működését nem lehet a szellemi értelmiség igényeihez igazítani, hanem csak is a néphez való igazodásból indulhat ki, amit az én érzésem szerint például a mai Németországban látunk, és ott éppen emiatt az értelmiség is jobban érzi magát. Az értelmiség ugyanis ugyanakkor fogja tudni magát jól érezni, amikor a nép és a fensőbséges gőg, amit Magyarországon annyiszor tapasztalunk, sajnos nem csak Budapesten egyébként, hanem azt vettem észre, hogy számos vidéki városban is a magát nyugatosnak tartó emberek ehhez a Budapest központú szemlélethez igazodnak. Szóval ez végeredményben csak olyan körülményeket képes teremteni, amiben maga a szellemi közeg is rosszul érzi magát. Hiszen ha le vannak nézve az emberek, és nem az ő igényeik érvényesülnek, akkor az értelmiség sem fog kedvező helyzetbe kerülni. Egyrészt mert ők vannak kevesebben, másrészt pedig mert a valódi politikai közösség felszabadító működését még egy apartheid rendszer sem képes pótolni. Ami még érdekesebb, hogy a népszerű előítélettel szemben valójában Orbán Viktor is ezt az értelmiségi politizálást folytatja. Tulajdonképpen a rendszerváltáskori liberális értelmiségnek egy vadhajtását képviseli, amelyik ugyanúgy kultúrharcban gondolkodik, ahogy ennek a közegnek a másik ága, a saját állítólagos nyugatosságát állítja szembe a többiek elmaradottságával, és így tovább. Tehet Pétertől most azt kérdezem, hogy hogyan alakult ki ez a működés Magyarországon, és milyen következményeivel kellett számolnunk már eddig is. Igaz lehet a hipotézisem, hogy alapvetően az 1867-es kiegyezés volt az, ami ebbe az irányba vitte az országot, hiszen akkor valahogy kompenzálni kellett, hogy a kormány elárulta a függetlenségi szabadságharcot, és ilyenkor mindig jól jönnek a korrumpálható értelmiségiek.
Az értelmiség pozíciójánál azért ugye azt is meg kell határozni, hogy mit értünk értelmiség alatt, tehát hogy itt egy szakértelmiséget értünk, vagy pedig a széles értelemben vett a világról gondolkodó embert. Egyébként egy problematikus jelenség inkább pont a mostani időszaknak, hogy éppen ez az értelmiségi pozíció kezd kiveszni, és hogyha megnézzük, hogy főleg a tudományos és az akadémiai világ hogyan szervezett, hogyan lehet oda bejutni, milyen támogatási rendszerek vannak, akkor ott pont a már-már szakbarbár irányába elmenő szakértelmiséget támogatják, hogy a kis témádon kívül is ez a humán értelmiségben is látható, nagyon más ne is érdekeljen, tehát mindenképpen csak a fát lássad, az erdőt észre se vegyed, miközben az értelmiségi feladata úgymond az lenne, hogy noha esetleg megvan az a fa, amivel foglalkozik, de az egész erdőt próbálja megérteni. És értelemszerűen ott, ahol úgy érzi az értelmiségi, hogy az erdőt még művelni kell, mert a szó átvitt és konkrét értelmében sem eléggé szép és művelt, ott valóban kialakul egyfajta ellentét a közeg, a nép és az értelmiség között. Tehát amit mondasz, nem csak Magyarországon, Kelet-Közép-Európában, de akár még Ausztriában is, az értelmiségnek történelmileg mindig megvolt ez az érzése, hogy le vannak maradva, hogy mitől az, és ugye kérdéses, tehát ugye mindig a nagybetűs nyugattól vagyunk lemaradva, ezt egyébként még Ausztriában is akár megfogalmazzák, vagy különösképpen a történet megfogalmazták, hogy valamiféle nyugattól, ami nehéz is megmondani, hogy mit jelentene a francia felvilágosodást, Franciaországot, Skóciát, Hollandiát, az ottani kapitalizmus, tehát nehéz megmondani, hogy mi az a nyugat, amit le vagyunk maradva, de van ennek egy idealizált képe, és ezt a lemaradást kell gyorsan behozni, miközben, ha létezik is az a nyugat, amit be kéne hozni, ott éppen, hogy nem értelmiségi felülről jövő megoldásokkal értékel a kívánatos állapotukat, hanem egy hosszas társadalmi fejlődés révén. Úgymond a kelet-közép-európai értelmiség, de akár a kelet-európainak is nincs 500 éve, hogy kivárja, hogy hát ha behozzuk a idealizált Hollandiát vagy Skóciát, hogy az igazi Holland és az igazi Skócia, vagy az igazi Franciaország valóban megfelel az idealizált képnek, egy egészen más kérdés, de hogy ezért az értelmiségnek nagyon gyorsan cselekednie kell fölülről lefelé, hiszen az értelmiség okos, jobban látja, hogy a népnek, a társadalomnak mi kell. Nagyon radikálisan, akár durva módon a népet megvetve, lenézve kell vezetni, hiszen jelenleg még elmaradott, hogy ez 1867-hez köthető, azt talán nem mondanám. Szerintem valahol 1867 és 1918 között történt Magyarországon valami szerintem nagyon rossz dolog. Nem sikerült Magyarországon például a politikai nemzet fogalmát átvinni, hogy mindenki a magyar nemzet része, vallásra, nemzetiségre tekintett nélkül.
Nem azért alakult ki, mert a függetlenségi törekvés 67 után le lett nézve, marginalizálva lett, irrealitásnak lett kezelve? Hát Amerikába, Franciaországba, Hollandiába, Angliába, mindenhol a függetlenségi törekvésnek volt köszönhető a társadalmi konszenzus kialakulása is, és következésképpen a jólétnek az elterjedése is.
Az biztos, hogy nem segített a társadalom fejlődésben az, hogy Magyarország nem indult el a függetlenség irányába, hiszen vélhetően a független országgá válik, független nemzetként fogalmazza meg magát politikailag, ahol mindenki otthon lehet. Gyakorlatilag a francia nemzetté válás, vagy részben az amerikai útját járja, akkor valószínűleg egy sokkal organikusabb, úgymond modernizáció és egy lineáris modernizáció megy végbe, tehát nem alakul ki ez az nagyon éles ellentét értelmiség is nép között.
Hát csak lehetséges-e egy befogadó nemzet, anélkül, hogy szabad lenne, hogy öncselekvő lenne?
A függetlenség nem közjogi értelemben szerintem itt most fontos, hogy most Magyarország közjogilag független volt-e, vagy sem, és hogyan volt független, hanem hogy önhazudozás indult el. Tehát 67 előtt azért volt egy függetlenségi mozgalom, amely nem volt sikeres 48 stb. Kapcsán, de lehetett tudni, hogy mik az opciók és mik az álláspontok. De hogy ugye a lengyel nemzet is fönn tudott maradni egy teljes elnyomatásban, mert az egy világos pozíció volt. Igazából 67, ugye Magyarország is azt teremtette meg, most lehet azt mondani, mint a kádári konszolidáció, hogy valami kis szabadságokat adott, de az egész egy kacsvasz volt, ahol önhazugságokba kellett mind a nemzetnek menekülnie, mind az értelmiségnek. Az értelmiséget ez bizonyos értelemben radikalizálta, hiszen látta az önhazugságokat, és ebből akarta kiemelni a népet. A monarchia korszaka, nem csak Magyarországon, Ausztriában is, mindenütt másutt, önhazugságokba vitte bele a társadalmakat, és emiatt alakult ki ez a nagyon éles kettősség, ami egyébként a bécsi értelmiségi világban a mai napig látható, tehát ez nem csak egy tipikus pesti jelenség, vagy a Zágráb értelmiségi világban, talán a prágaiban kevésbé, hogy valóban az értelmiség sokkal jobban el van szakadva a néptől, mint azt mondjuk tényleg az úgynevezett nyugaton látni szoktuk. Ugye az Orbán maga is a jogon, az volt az álma, hogy majd igazi értelmiségi lesz, egyetemi tanár, nem is egy szakértelmiségi, hanem egy a jog elméleten át az egész társadalmat megérteni akaró, korzakós, pirossálas értelmiségi. Aztán rájött, hogy ez a korzakós, pirossálas értelmiségi világ, ez kezd irrelevánssá válni bizonyos értelemben. Ki tudott lépni ebbe az értelmiségi világból, nem az értelmiségnek akar már játszani, ő maga sem akar értelmiségi lenni, sőt, kezd fölvenni egy antiértelmiségi attitűdöt, de ahogy ő ezt játsza, az mutatja, hogy mélyében ő egy értelmiségi marad, hiszen amikor ő eljátsza a fejében a képzeletbeli átlag magyart, aki kövér és pálinkát iszik és kolbászt eszik, az igazából az a klisészerű magyar, akit még Orbán Viktor, az egykori vanabi értelmiségi a fejében elképzelhetett, hogy na ilyenek ezek a vidéki magyarok, és ő most egy antiértelmiségi szerepet játszik, de az értelmiség elképzelésével arról, hogy mi is ez az antiértelmiség.
Tehet Péternek köszönöm szépen, hogy beszélhettünk erről. Ezzel elérkeztünk a tükörfordítás mai adásának végéhez, amelyben Nemes Márió költővel, esztétával is beszélgettem, az alkotás és az erőszak viszonyáról. Valamint hallottuk Hanna Arendt esszé részletét Szaploncai Mária felolvasásában, és egy Kertész Imre részletet is Valcz Péter előadásában. Bródi János dalát pedig Koncsuzsa énekelte el. Most zárásként szintén Valcz Péter felolvasásában fogjuk még hallani Edgár Kerettárca novelláját, amely humoros formában a mai téma egy másik vetületére, a jelenkori értelemben vett boldog élet és az emlékezetesség konfliktusára is rávilágít. Én megköszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak, Rózsahegyi Gábornak és Túri Lujinak, önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkot hallották.
Amikor Adion 5 éves volt, az apja hintajának az ablakából látta, ahogy egy vak ember bandukol az úton. Kivájt szemű arcában annyi fájdalom volt, hogy még a kis Adion is sírva fakadt. Elmesélték neki, hogy a vak valaha tébai ura volt, erős volt és bölcs, ám a sors pár fokkal erősebbnek és fondorlatosabbnak bizonyult még nála is. A fiatal Adion sokat hallgatta a ravasz és bátor uralkodók történetét, akiknek véres és szörnyű sors jutott. Néha egész egyszerűen az volt a benyomása, hogy az összes nagy kaliberű embert, akiről csak hallott, utolérte a véres végzete. Adion, aki nem kevésbé bátor és furfangos uralkodó volt, mint ezek a tragikus figurák, nem volt képes megszabadulni attól az érzésétől, hogy rá is hasonló sors vár. Hogy képes legyen kivédeni retteget balsorsát, minden erejét megfeszítve próbálta megérteni, mi lehetett ezeknek az óriásoknak a magatartásában az, ami ezt a végzetes sorsot mérte rájuk. Egész életét annak szentelte, hogy megismerje e tragikus alakok életének és halálának minden apró kis mozzanatát, és felismerje a valamennyiükben közös mintázatot. Évek kitartó munkájával, ami alatt a királyságát is jócskán elhanyagolta, Adion megtalálta a választ. A közös szál az összes tragikus sorsú fickóban a gőg volt, ami arra sarkalta őket, hogy képesnek higgyék magukat szembeszállni az istenekkel és a végzettel. Nem egyszer saját magát is egy gőg rabjának érezte. Most azonban, hogy tisztába jött ennek vészterhes következményeivel, szüntelenül azon volt, hogy visszaszorítsa magában. Hübrisznek nevezte ezt a gőgöt, és folyamatosan attól tartott, hogy mindjárt előtör belőle, és átveszi fölötte az irányítást. Mormolta magában a szót, megjelent előtte a kivájt szemű Ödipusz alakja, s a hübrisze elillant. Adion végül minden árulástól és fájdalomtól megkímélve megelégedésben élte le hosszú életét, s mikor szerettei sokaságától körülvéve ott feküdt halálos ágyán, már tudta, hogy elérte, amit előtte senki sem, legyőzte kóros hajlamát. Hübrisz, mormolta, és meghalt. Hermész szertartásosan átvezette őt a holtak birodalmába. Adion egyenesen és büszkén ment utána. Néha úgy tűnt neki, mintha vihogás folytogatná az előtte haladó Hermészt, de ez csak démon volt. Az alvilágban kitüntetett hely járt neki. A balján Antigoné ült, jobbján pedig Ödipusz, akinek meggyötört alakja már gyerekkorában emlékezetébe vésődött. Pár percbe sem telt, egy szárnyas futár jött a csarnokba, és oda sietett a szomszédjához.
A Royal British Theatre előadást készít önről decemberben, sukta a futár Ödipusznak. Kenneth Branagh van a főszerepben. Kenneth Branagh fog játszani engem?
Motyogta magában Ödipusz, mintha el sem hinné, és széles mosoly terült el arcán.
Az önről szóló dráma bekerült a skót iskolai tananyagba, sukta a futár Antigonénak.
500 000 diák zokog majd a sorsomon, válaszolta ő csupa izgatottsággal, és kicsordultak a könnyei az örömtől.
Adion csak ült a székében, elfeledve, szörnyű sorsába dermedve hallgatott. Melyik a rémesebb? A tragikus hős sorsa, vagy az unalmas és elfelejtett életé? S mintha nem lenne már így is elég nagy a szenvedése, minden 1000 évben egyszer oda megy hozzá a futár, és közli, hogy valami posztmodern Niemand írt róla egy gyenge novellát.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.